Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt úgy nyilatkozott, Pintér Sándor volt belügyminiszter, azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni. A többi miniszter ugyan nem kérte ezt, például Rogán Antal nem kért ilyet, de vele kapcsolatban is természetesen meg fog történni a vizsgálat, tette hozzá. Közölte, lezajlott az átadás átvétel, az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, a főleltáros nem volt itt, mondta Magyar Péter. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete tegnap jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában, viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki. Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a területminisztere. Ruszén Szendi Romulus a Facebook oldalán feltöltött videójában aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Az Egyesült Államok és Kína fantasztikus kereskedelmi megállapodást kötött a pekingi amerikai-kínai csúcs találkozón, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Xi Jinping kínai államfővel folytatott tárgyalásai második egyben utolsó napján. Trump a pekingi Chungnanhai-ban a kínai kommunista párt és az állami vezetés központi komplexumában tartott megbeszélésen úgy fogalmazott, hihetetlen látogatás volt, amelyből sok jó származott. Részleteket azonban nem közölt a megállapodásokról. Az iráni helyzettel kapcsolatban Trump azt mondta, Washington és Peking hasonló álláspontot képvisel. Nem akarjuk, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson, nyitva akarjuk tartani a szorosokat, fogalmazott az amerikai elnök a hormuzi szorosra utalva, amely stratégiai jelentőségű útvonal a globális energiaszállítás szempontjából. A turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátországban a helyi önkormányzatok korlátozhatják az alkoholos italok éjszakai árusítását, írta ma a Jutarnyi List című horvát napilap. A horvát parlament egy nappal korábban fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a városoknak és községeknek, hogy meghatározott időszakokban, illetve a nap bizonyos szakaszaiban korlátozzák az alkoholos italok árusítását az üzletekben, trafikokban és italboltokban. A korlátozás a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik. A lap szerint Zadar, Makarska és Split már jelezte, hogy élni kíván az új lehetőséggel. Splitben azt javasolják, hogy az érintett városrészekben este 8 és reggel 6 óra között tiltsák meg az alkohol árusítását az üzletekben és italboltokban. A város szakmai szolgálatai a rendőrséggel együttműködve dolgozzák ki, pontosan mely területeken vezetnék be a korlátozást. Végül a várható időjárásról. Ma sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként eső is. Napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Híreinket hallották.
Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást.
Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép még. Szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol. Hűs menedék, ahova lelkünkbe fér, olyan jókor jöttél, veled úgy megpihenik, többé már nem sietnék.
Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég.
Csendül át, amíg nézem, ahogy alszol,
és a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép.
Szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég. A múlt elszáll, vigye a feledés, a tegnap könyv.
Nincs többé útkeresés, két szív összeér,
hazatért. Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajánlás. Kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezedet el nem engedném.
Rád vártam rég, csak is rád.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 15-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bértesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az Egri Érsekbora 2026 cím átadásáról, valamint az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozóinak zarándoklatáról, és végül a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítását ajánljuk figyelmükben. Ha tehetik, tartsanak velünk! Kihirdették az Egri Érsekbora 2026 díj birtokosait. Az előkelő címet 8 borász és bortermelő 9 bora viselheti. Bércesi András összeállítása következik.
Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri Érsekbora címeket az Egri Bazilika látogatóközpontban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait.
Jézus odafigyel arra, amikor az első csodáját teszi, Máriának, édesanyjának, Szűz Máriának a kérésére, közbenjárására, hogy jó bort adjon. Nem azról van szó, hogy a vizet borrá változtatja, és az egy megmagyarázhatatlan cselekedet, és meg csoda, hanem arról van szó, hogy Jézus ügyel arra, hogy amit ad a vendégeknek, amit ad övéinek, annak jó minősége legyen.
A helynök kiemelte, a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, és beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben dr. Gál Lajos borász felel. Elmondta, a megmérettetésre az Egri Főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, ami már máshol is kapott elismerést.
Nagy részük már nemzetközi borversenyeken sokszor megmérettetett, és akár sokszor is nyert. A másik szabálya sokszorra, hogy itt csak a bor számít, az érseki bizottság nem ismeri a bornak csak az, hogy melyik kategóriában van, azt ismeri, nem ismeri az árát, nem ismeri az évjáratát, és nem ismeri azt, hogy milyen előzményei, milyen történelme van a bornak. Semmit, csak a bor számít.
A díjazott borok között egy különlegesség is szerepel, a Verpeléti Olasz Riesling 2025 Gál Lajos Selection, melyet a Varsányi Pincészet dr. Gál Lajos útmutatásai alapján készített.
Közösen úgy döntöttünk, hogy akkor létrehozzuk a közös olasz rizlinget. Ugye ő már szeretné befejezni a borász pályafutását, és azért ezzel úgy gondolom, hogy egy kicsikét az ő nevét is tudjuk továbbvinni, meg hát az ő útmutatásai szerint készítettük el a bort. Különlegessége a bornak, hogy ugyanazon a dűlőháton található mind a két szőlőterület, amiből ő is készítette a borát, illetve a mi szőlőterületünk is ott van, úgyhogy kvázi a bornak az alapja, azt mondhatom, hogy egy helyről jön.
Az Egri Érsek Misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Aszú Terroir Selection 5 puttonyos 2019-es bora viselheti.
Ez egy terroir 5 puttonyos aszunk, ami nagyon különleges abban a szempontból, hogy rengeteg versenyre neveztük ezt a kategóriát, ezeket a tételeket, és számtalan nemzetközi nagy díjat sikerült elhoznunk. Berlinnel Wine Trophy, Vinagóra, Wine Lovers, tehát nagyon sok helyen szereplünk és jó eredményekkel, de valahogy ez egy annyira különleges díjnak értékeltük, és annyira éreztük, hogy amikor a borászatnál közöltük a kollégákkal, hogy megkaptuk ezt a díjat, mindenki egyöntetűen látszott rajtuk az a plusz, amit ez a díj ad számunkra.
A Bükki borvidékről Prokai László 2025-ös Chardonnay-ja, a mátrai fehérborok közül a Nyilas birtok mátrai Rajnai Riesling 2023-as bora, a rozék kategóriájában a Maróti Pince kékfrankos rozéja viselheti a címet. A Tokaji borvidékről a Patricius borház száraz furmintja, az édesborok közül a Degenfeld BT hatputonyos aszúja lett az Egri érsek 2026-os bora. Az Egri borvidéken vörös és bikavér kategóriákban ismét duplázott Tumerer Vilmos a 2021-es Egri Syrah Superior borával, illetve a 2022-es Egri Bikavér Superiorral.
Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátraverebélyi Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy fő előadást hallgathattak meg, majd kis csoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektorhelyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
Az immáron 5. éve katolikus Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinte indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátha-Verebély Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége. Ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. A két fő előadás, amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá. Az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonosz űzésről, az ördögűzésről beszélt. Egy hitoktatótársunk a keresztények helyzetét a mai világban, erről próbált beszélgetni és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témakört. Jó magam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam, hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el itt a Mátha-Verebélyi Szentkúton. Május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
villamos energia szolgáltatás az 1890-es években kezdődött Budapesten. A hazai villamosításról szóló elektrotechnikai kiállítás megtekinthető a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinci utcai kiállító termében. A kiállítás abban az épületkomplexumban kapott helyet, amelyből 1893-ban innen látták el a fővárost árammal. A múzeum könyvet adott ki, Láthatatlan örökségünk, háztartás címmel, amely a kiállítás tárgyaiból, a villamosított háztartási eszközökből mutat be szép darabokat, mint például porszívót, varrógépet, vasalót, kvarclámpát, vagy éppen dohányvágógépet. A kötetet dr. Antal Ildikó, Kis László és Grecsó Krisztián írták. A kiállítást dr. Antal Ildikó technikatörténész, főmuzeológus mutatja be. A riporter Császi Erzsébet.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinci utcai kiállító termében vagyunk. Itt az elektrotechnikai gyűjtemény látható. A múzeum kiadott egy könyvet, amely egy könyvsorozat része. Az a címe, hogy Láthatatlan örökségünk, háztartás. Ebben a villamosított háztartási eszközökből mutat be nagyon szép darabokat, olyanokat, amelyek itt megtalálhatók ebben az elektrotechnikai gyűjteményben. Itt áll velünk dr. Antal Ildikó, ő technikatörténész, főmuzeológus. Ő fogja bemutatni ezt a kiállítást, és egyben a könyvről is beszél, amelyben ugye ennek a kiállításnak a darabjai láthatóak. A könyvszerzői dr. Antal Ildikó mellett Kis László és Grecsó Krisztián, ő kortársíró, az ő történeteit is megtalálhatjuk a könyvben. Kezdjük a kiállítás bemutatását, a déli teremben állunk, és villamosított háztartás a címe. Először is azt kérdezzük meg dr. Antal Ildikótól, hogy hogyan indult Magyarországon a villamosítás.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Maga a villamosságot egyébként 1800-tól számítjuk voltától, pontosabban volt a galván elemétől, amikor is már ugye gyakorlatban lehetett áramforrást használni, de úgy igazán Magyarországon, pontosabban a fővárosban, maradjunk itt Budapesten, itt a történet az 1890-es évekre nyúlik vissza, még egy nagyon-nagyon icipicit 1885-re, hiszen a Ganz gyár három kiváló mérnöke akkor alkotta meg a nagy távolságú energiaátvitel szabadalmát a Ganz gyár elektrotechnikai osztályába, és tulajdonképpen a magyarországi villamosenergia ipar történetének fejlődését innen számíthatjuk. A villamosenergia szolgáltatás az 1890-es években kezdődik itt Budapesten, amikor is a főváros pályázatot ír ki közcélú villamosenergia szolgáltatásra. És akkor ezt több cég adta be, két cég nyerte meg a pályázatot, de ami az érdekesség, hogy egyenáramra és váltakozó áramra is beadták a pályázatot, hiszen abban az időben a két áramnem versenye dúlt. Mindezt azért mondom el itt érdekességképpen bevezetőként, hiszen ahol mi most vagyunk, ez az épület, ennek a történetnek szerves része, hiszen ez a Kazinci utcai épület komplexum, a hátsó épület résszel együtt. Innen indult el 1893-ban, az egy ekkori áramátalakító volt, és a belvárost innen látták el egyenárammal. Időközben aztán ugye a főváros kezelésébe vette a áramszolgáltatást. Ugye két cég alakult, budapesti villamossági részvénytársulat, annak a erőműve a Váci úton volt, váltakozó áramot szolgáltatott, és a budapesti általános villamossági társulat, ő pedig egyen áramot szolgáltatott. Ez az érdekeltség volt itt ebbe a Kazinci utcai telephelyen.
Igaz, hogy általános iskolai tananyag, de mondjuk el egy pár szóval, hogy mi a különbség a kétféle áram között.
Az egyen áramnak Edison volt a híve, a váltakozó áramnak pedig egyértelműen az az előnye az egyenárammal szemben, hogy nagy távolságra lehet gazdaságosan az energiát továbbítani, ellentétben az egyenárammal. Ez a lényege is, ez az említett szabadalom, ez ezt oldotta meg, a nagy távolságú energiaátviteli szabadalom. Aztán 1893-ban elindul az áramszolgáltatás, és a főváros 1911-ben dönt úgy, hogy kezelésébe veszi ezt az áramszolgáltatási tevékenységet, és így 18-ban létrejön Budapest székes főváros elektromos művei, és ebben az időben a kelenföldi erőmű építése is folyik, 14-ben ugye már működik, mint erőmű, és tulajdonképpen ennek köszönhetően alakul ki az az első gerinchálózat, aminek következményeként a háztartásokban már gazdaságosan el lehetett vezetni a megtermelt energiát itt a fővárosban.
Mi volt az első villamosított eszköz a háztartásokban?
Alapjáraton tulajdonképpen mondhatni, hogy világításra használták, hiszen elsőként utcai világítás, aztán azt ugye behozták a lakásokba, házakba. Ha rá is térhetünk most már itt a kiállítási elemekre, ez egy századfordulós nagypolgári villát ábrázol, ahol kiemeljük az úgynevezett személyzethívót. Ez egy presztízs is volt egyben a háztulajdonosának, hiszen ugye ez jelezte, hogy ahány helység van, olyan nagy az a ház. Ez úgy működött, hogy ugye a aktuális helységből jeleztek, és a személyzethívó megjelent a egyes kijelzés, nálunk az ugye az ebédlő, és a személyzet itt tudta, hogy hova kell menni. Ami érdekesség, ugye, hogy akkor a táplálását még nem volt hálózat kiépülve, ilyen galvánelemekről táplálták, innen működött, és ilyen több galvánelemet helyeztek el. Aztán később közben ezzel párhuzamosan lett a csengő, de említsük meg például a telefont is, az 1893, azt nem csak telefonálásra használták, hanem telefonhírmondó, ugye hír újságként is vezetékkel jutott el, és telefonon lehetett meghallgatni a aktuális híreket, vagy koncertet, amit előadtak. 1893-ról beszélünk. Aztán szépen később fejlődtek a háztartási munkát megkönnyítő eszközöknek a fejlesztése. Kiemelte mondjuk a takarítást, említsük meg, padlókefélők formájában. A porszívók a kezdetlegesen még olyan voltak, hogy egy külső vászon zsákba, hátul a sarokba látunk egy olyat, gyűjtötte a port. Ami érdekes itt mondjuk ebbe a cellába, ez itt a Electrolux gyárnak egy hordozható, bőröndös, exkluzív kivitelű porszívója, amit nagyon kis darabszámba gyártottak, és ezért különleges is, hogy ide Magyarországra ez bejutott. Említettem egyébként, mint cellát, ez csak így zárójelben jegyzem meg, hogy a kiállításban láthatóak, hogy úgynevezett cellákban vannak elhelyezve ezek a kis tematikai szegmensek. Hát ezek egykoron ennek az épületnek a nagy feszültségű berendezéseinek voltak a robbanásbiztos tároló helyei. És ezeket az épület átalakításakor, ami egyébként ma már műemlék, nagyon gondosan ügyeltek az ilyen funkcionális építészeti elemek megtartására, és ezeket így beépítették a kiállításokba.
Még arról is beszéljünk, hogy ezek az elektromos eszközök a kezdetben nem voltak valami biztonságosak, tehát elég sok baleset, áramütés történt ezekből. Hogyan alakult aztán ezeknek a biztonságos változata ki?
Igen, itt a következő vitrínbe látható, a századfordulón járunk. Ezt szemléltetjük is egy ilyen nyitott főzőlapos tűzhelyjel, ahol látható, hogy a kerámia alaplapba hornyokat képeztek ki, és abban szigeteletlenül vezették bele a fűtőspirált. Na most, hogyha itt egy szakadás történt, akkor a ráhelyezett edénylap érintkezésbe lépett, és áramütést tudott okozni. Tehát azért ez így nagyon veszélyes volt. De 30-as években járunk, amikor pont ennek kiküszöbölésére a szabványosítás elindul. Ennek egyik központi szakmai szervezete volt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, illetve akkor a Magyar Villamosművek Országos Szövetsége is olyan programokat szervezett, amelynek keretében a háziasszonyoknak át tudták adni az eszközöknek biztonságos használatát, és mindezt bemutatókkal segítették, és mindezt úgy, hogy ne feledjük el, hogy ebben az időben a villamos és a gázszolgáltatás mondhatni harcadul, és éppen ezért voltak ezek a említett kedvezményes díjszabású eszközöknek a bérbeadása, de maga a áram szolgáltatás is nagyon kedvezményesen adták a fogyasztóknak.
De mit adtak bérbe?
Az eszközöket, magát a háztartási eszközöket.
Mégis vasalót, kávéfőzőt?
Tűzhelyet, így van, tűzhelyet, kenyérpirítókat, amiket így a háztartásban lehetett használni. A lépcsőházunkban van egy plakát kiállítás, ott például ezek a korabeli plakátok pont ezt szemléltetik. Ha megnézzünk egy 30-as, 40-es évekbeli villanyszámlát, akkor azon is például nagyon gyönyörű reklámfelületeken hirdetik ennek a villamos energiának a szolgáltatását, használatát.
És végül hogy oktatták a háziasszonyokat?
Bemutatókkal. Például a budapesti nemzetközi vásáron is voltak ilyen bemutatások, vagy például a Budapest Székesfőváros elektromos műveinek volt Honvéd utcában ilyen kiállítóterme, ahol az ilyen bemutatásokat eszközölték.
Itt azért sok érdekességet látunk. Például az ott kávéfőző, az a két üvegharangos?
Igen, az egy üvegedényes kávéfőző. Itt azért szeretném ebbe a korba kiemelni, hogy nagyon gondosan ügyeltek a finom forma tervezésre. Nagyon sok eszköznél a kor stílus irányzata is megfigyelhető, akár a szecesszió jegyei is. Itt például kiemelném ezt a úgynevezett mandarin üveg teafőzőt, ami egy art deco stílusú formatervezett, nagyon szép háztartási eszköz.
Gömb alakú maga a teafőző, és szép fém teteje van, belül pedig a teja belehelyezésére szolgáló kis szűrő található. Nagyon kecses darab valóban.
Igen, és hőálló üveggel készült, és maga ez a nikkelezett bevonatú fedő búra egy nagyon látványos esztétikát ad a teakiöntőnek, főzőnek.
A kenyérpirítók pedig egy házat ábrázolnak, egy bérházat, emeletes házat.
Akár mondhatni így is, igen. Ezek a kezdetleges kenyérpirítók, kezdetlegeset mondok, de azért nagyon sok funkciót is elláttak. Volt olyan, ami már meg tudta fordítani például a kenyeret, ellentétben azokkal, amikor még kézzel kellett megfordítani, de a korban ez nagyon-nagyon divatos volt, ez a frissen sült, ropogós kenyérnek a étrend kiegészítése.
De látunk itt elrettentő példákat is, például két vasaló teljesen megolvadt az alja, alaktalanná formálódott. Mi történt ezzel?
Igen, itt már ebbe ugye hőfokszabályozást tettek be, de amikor ez a hőfokszabályozó tönkrement, lemezke érintkezése okozta ezt a nagyon, mondhatni, látványos, de hát nagyon balesetveszélyes problémát, hogy az ott felejtett vasaló tulajdonképpen így megolvadt.
Itt meg ventilátort és hűtőszekrényeket is látunk, monstrumok ezek.
Magát a villamos energiát a háztartásban nem csak a takarításra, nem csak a főzésre a konyhában, vagy világításra használták, hanem hűtésre is, szellőzésre. Gondoljunk itt csak a ventilátorokra, és hát a hűtőszekrényekre. A kezdeti jégszekrényeket ugye fölváltotta a kiemelten a kompressziós hűtőszekrények. Itt egy nagyon szép Bosch gyártmányú kompressziós hűtőszekrényt láthatunk.
Még jégkockatartója is van.
Igen, még azzal is ellátták. Nagyon szemléltető, ahogy bemutatjuk magát a belső szerkezetét azzal a tükörrel a hűtőszekrénynek.
Thank you.
Következő rész pedig a hőfejlesztés kis tárlata, vitrine, ahol különböző hajszárító eszközöket, hősugárzókat láthatunk, de olyan izgalmas eszközöket is, mint például melegítő párna, vagy itt a falon elhelyezve szivargyújtó, elektromos szivargyújtó, hajsütővasak, merülőforralók. Újdonság volt már a 30-as években elektromos bojlerek, amit aztán ugye a víz keménysége miatt anódos védelemmel láttak el, egy nagyon leegyszerűsítve egy anódos fémrészt tettek be, és a korrózió jelensége azon csapódott le, így védték meg a falát a tartálynak.
Hősugárzókat is látunk, asztaliakat és földre helyezhetőket is.
Amit konkrétan mondjuk itt látunk, tányérvetős hősugárzó, ez egy nagyon-nagyon kellemesen adta a meleget, de azért vigyázni kellett, hogy nem lehetett biztonsági okokból magára hagyni ezt a készüléket, mert balesetet tudott okozni. Aztán természetesen ezeknek különböző verzióit is készítették, ott hátul például látunk, amit már ventilátorral egészítettek ki, hogy a meleget azt még jobban közvetítse a helységben. Ez a rész a villamos mosás területét mutatja be. Ugye ez egy nagyon nagy segítség volt a mosógép a háziasszonyoknak, és az első mosógép tulajdonképpen a kézi mosást utánozta, ezt itt szétszerelve szemléltetjük ezt a vett. A minnyájunk által ismert centrifuga.
Most kétféle eszköz működését is kipróbáltuk az előbb.
Igen, az első volt a mosógép, amit említettem, aminek még háttérben most is halljuk a hangját, az a centrifuga, egyszerű hajdú centrifuga, amelyik minden háztartásban jelen volt. És hát ugye sokszor háziasszonyok nagyon merészen kézzel állították meg a dobnak a fékezését, ezzel sok-sok balesetet okozva önmaguknak.
A következő vitrin előtt állunk. Itt már a gyógyításról van szó, fogorvosi fúrógép is látható, kvarclámpák,
testüregvizsgáló, ozonizáló készülék. Maga az elektromosságnak a előnyeit fölhasználta az egészségügy orvostudomány is. Ebbe a vitrínbe nagyon sok mindent helyeztünk el, hiszen látható hátul egy fogorvosi röntgenkészülék, a falra szerelve maga egy fogorvosi fúrókészülék. Sokan megkérdezik, hogy például ez a fadobozos eszköz, ez egy ozonizáló, egy levegőfertőtlenítő készülék, amit hát színházakban, ahol nagyobb közösség volt, ott ugye ezt használták erőszeretettel nagyobb kivitelüket is. Ez egy háztartási változat 1890-1900-as évekből. A különböző testüregvizsgálók, gondoljunk itt a füljáratok, orjáratok, garatjáratoknak a bevilágítására szolgáltak. Különböző stimulátorok, amik az izomnak a intenzitását, a működését stimulálták, erősítették például. Vagy például itt látható ez a kis inhaláló készülék, ami segítette a gyógyszernek, a porlasztott gyógyszernek a minél hatékonyabb bejutását a tüdőgörhörgő légutakba. És hát ugye az ismert kvarclámpa, amit ugye a 30-as években kiemelten a D-vitamin hiány kezelésére használtak, Itt, amit látunk, egy különleges a Hanau gyár 25 éves évfordulójára készítették azt a nagyon formatervezett látványos karclámpát.
Láthatatlan gyógyító sugarak itt a következő tárlónak a címe. Itt mit látunk?
Nagyfrekvenciás sugarak, ibolyántóri sugarak és röntgen sugarakat próbáljuk demonstrálni. Szikrainduktoron keresztül egy nagyfrekvenciás Tesla transformátoron keresztül, illetve hátul látunk egy nagy feszültségi olajtranszformátort, amin működéskor nagyon látványos ívkisülés jelenik meg. Ezen frekvenciák, ezen sugarak azok, amiket áttételesen az orvosi gyógyászati eszközökben is felhasználnak, gondoljunk a röntgen lámpára például. Ahhoz, hogy a villamos energia a háztartásokba eljusson, és ha már lakásokba bejusson, úgynevezett villamos szerelési anyagokra is szükségünk van. Itt század elejei, illetve 20-as, 30-as évek falon kívüli kapcsolóit, elosztóit, porcelán foglalatokat látunk, nagyon látványos úgynevezett csigás falon kívüli vezetékezést. Ami érdekesség például, hogy mennyire ügyeltek ezen belül is a formatervezésre, itt láthatunk úgynevezett Bergmann dobozokat, amelyek a mai műanyag dobozokkal ellentétben ezek zománcozott esztétikumos kivitelt is adnak. Itt a további kis egyéb kiegészítő kézi dinamók, különböző kis voltmérők, a fürdőszobában használatos borotvák láthatók itt különböző típusokkal, és egy kis ízelítő még a századforduló szintén nagyon formatervezett világítási körtekapcsolóiból például, vagy asztali csengőnyomó, egy kezet ábrázoló kis csengőnyomó, de nagyon kis bájos ez a málnát ábrázoló kis csengőhívó, és hát az egyéb szintén zománcozott falon kívüli kapcsolók.
Még emeljünk ki néhány tárgyat, amit láthatunk a háztartás című könyvükben is.
A már említett fadobozos, nagyon exkluzív Electrolux porszívó említeném meg, vagy pedig szintén utazáshoz használható, kis hordozható vasalót tartalmaz, hasütővasat és egy kis vizet melegítő készüléket. Gyönyörű, bársonyozott kis dobozban árulták mindezeket. Kávépörkölő, ami szintén elektromos változattal működik. A már említett nyitott főzőlap mellett baleset elkerülése véget zárt lapos főzőlapokat használtak a kiadványba, ez is szerepel. Vasalók is szerepelnek. A kenyérpirító, említett mandarin kávéfőző, hajszárító is került a kiadványba, hősugárzó, számos kvarclámpa, az itt látható három típusú kvarclámpák is bekerültek, az ozonizáló készülék, illetve a inhalátor.
Budapesten voltunk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinczy utca 21 szám alatti kiállító termében a 7. kerületben. A Láthatatlan örökségünk tematikus kiadványsorozat első kötete a háztartás című könyv kapcsán beszélgettünk dr. Antal Ildikó technika történész főmuzeológussal. Ő mutatta be a villamosított háztartás című kiállítást, amelynek a tárgyaiból a könyvbe is emeltek be szép darabokat. Nézzék meg önök is a kiállítást Budapesten, a Kazinczy utca 21 szám alatt. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A riporter Császi Erzsébet és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszonthallásra.